Sokan megkérdezték tőlünk, amikor a Spirit of Hungary, Fanándor és Mérei Tamás nevek együtt jelentek meg valahol, akár rádióban, akár tévében, akár kiírva, hogy mi közünk nekünk egymáshoz, és hogy és miért, és vajon mi érdekünk fűződik hozzá, vagy neked. Akik nem ismernek Mérei Tamásról, nyilván annyit azért mindenki hallott, hogy te vagy a cselló Paganinije, és nem csak idehaza, hanem az egész világon ismert, fantasztikus képességű, tehetségű csellóművész vagy, aki hazajött hosszú nemzetközi sikerek után, úgy döntöttél, hogy hazajössz, és itthon a Szabária Szimfonikus Zenekar mellé álltál. Ez üzlet volt számodra, vagy egy nagyon fontos életmódváltásra készültél? Mi volt az alapja ennek a váltásnak?
Hát először is nagyon köszönöm ezeket a zavarba hozó szavakat. Annyi történt csak, hát idézőjelben a csellista múltamból, vagy jelenemből, hogy Paganini, akit ugye az ördög hegedűsének hívnak, ő ezeket a nagyon nehéz Capriccio nevű darabokat, 24-et megírt hegedűre, 1854-ben. Na és azóta ezt cselló senki nem játszott el, én ezt kitaláltam, hogy voltam olyan őrült, hogy megpróbálkozom avval, ami még Szegedűn is nehéz, az majd mennyire nehéz lesz cellón. Sikerült, és ez egy hungaroton gondozással megjelent, és valóban világon mindenütt kapható lemez. Tehát ennyi a csellista, illetve
az ennyi a csellista belőled?
Nem, hát erre nyilván büszke vagyok. Tehát ez egy kézzelfogható olyan tény, ami így marad mindig. Értem 4 évig az Egyesült Államokban, 8 évig Ausztriában, és valóban ez egy tudatos döntés volt, hogy haza jöjjek, és talán ami Nándinak Fehérvár, az nekem Szombathely. Ott nőttem fel, és valahogy ott érzem magam a legjobban. És mint zenész, ott van egy csodálatos együttes, a Szabária Szimfonikus Zenekar. 1962 óta működik, illetőleg 70-es évek óta már profi együttes, és hát az ő működésükben részt venni az minden nap egy felemelő érzés. Hát a fő feladat nyilván ott az, hogyha az ember a világszerte követi a tendenciákat, és ezt mondjuk kivetíti pár évtizedre előre, akkor sajnos azt láttuk, hogy fogy a komoly zene rajongó tábora a közönség. És hogy mit lehet ilyenkor tenni, nyilván számtalan gondolat felmerül az ember fejében. Elvi szinten azt gondoltam én, és azt gondolom, hogy közízléssel szembe menni az tőreség lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek mellé kell állni, kvázi beléjük karolni, és együtt megmutatni nekik, hogy amúgy, ha mondjuk egy Tosca opera előadásról van szó, vagy egy Beethoven szimfónia, az miért tud nekik is élvezetet jelenteni. Hiszen ez az egész műfaj, hogy klasszikus zene azért jött létre, hogy szórakoztassa az embereket. Márpedig, ha a genetikai adottságaink ugyanazok, mint voltak pár száz évvel ezelőtt, mondjuk Beethoven korában, akkor elvileg képesek kell lennie az embernek arra most is, hogy ez neki szórakozást jelentsen, amiért nem, az pedig az a szocializáltság, ez a modern világ, amiből hát ha ki lehet szakadni, és érdemes egy-egy pillanatra. Na így merült fel az is, hogy a személyes rajongásom a vitorlázás az emberről az óceáni vitorlázás felé, és ezen a ponton pont egy ember van Magyarországon, akit ugye meg lehet...
És ez ennek Wagner az oka?
Nem csak Wagner, nem. Alapvetően csak a vitorlázás iránti rajongással ugye figyeltem és követtem a Nándi tevékenységet, és amikor kiderült a Spirit of Hungary projektről, hogy ez van, létezik és elindul, ugye 2012-ben, akkor azonnal felsejlett előttem a korábbi eseményeknek a videós anyaga, és akkor gondoltuk, hogy hát fölajánljuk, hogy megkérdezzük, hogy lehetne összekötni mondjuk két értéket, és akkor mi van, ha egy komoly zenei repertoárt játszó zenekar, de természetesen azért adoptálva erre a közegre csinálom háttérzenéket, vagy szignált, vagy ilyesmit, és így jutottunk el Wagnerig, amit egy kicsit, ahogy szokták mondani, rokkosítottunk, de ettől függetlenül a Szabária Szimfonikus Zenekar játszik.
És ez az a zene, ez a csodálatos átirat és a ti produkciótok, ami végül is a Fanándor Spirit of Hungary projektnek a bemutató filmjének a kezdőzenéje. Majd aztán később Havasi Balázssal folytattuk az együttműködést, és hogy kerültél a Vandéglóbbal olyan szinten kapcsolatban, hogy egyszer csak, amikor mi ott voltunk nézők, én nem emlékszem, most a 2008-as lehetett, vagy a 2012-es, hogy egyszer csak kiderült, hogy te állandó nézője vagy a Vandéglóbnak, és talán többet tudsz róla, mint mi, aki itt a Nándi hátterében vagyunk.
Az az igazság, hogy 2004-ben indult nálam egy teljesen véletlen folytán ez a... Akkor a kezem ügyébe került a Magányos Vitorlázók című Nick Colton könyve. És ez olyan szinten szíven ütött egyébként, ez az a képvilága, meg természetesen aznap elolvastam meg minden, hogy ez fölerősítette, mert például hogy a Szent Jupátról, vagy a Nándi Bioszi versenyéről, a Vendéglóbjáról 92-ben, amit lehetett, elolvastam, föllelhető volt újságokban könyveket és mindent. És mindig is vonzottam az óceán, meg a vitorlázás, de ez volt az a pillanat, amikor így teljesen összeállt bennem a kép, hogy ez honnan fejlődött ki, mi történt itt az elmúlt évtizedek során, milyen profi dolog ez, és már mit jelent a Vendéglób, és egyszer csak, hogy van egy olyan ember Magyarországon, ennyire messze a tengerektől, aki ebben ilyen szinten benne van, ráadásul teljesen egyedi, azáltal, hogy ő tervezi, építi, és még vitorlázás hajóját, nincs ilyen ugye más a világon. Tehát ez annyira a szíven ütött, hogy ez attól kezdve gyakorlatilag van egy zene az életemben, és akkor megvan ez.
Most hegedűs szakzsargonnal, vagy vicces kifejezéssel élve, miután én 10 évig hegedültem, ugye nem akarod a száraz fát elvinni magaddal az óceánra, mert az nem tetszik neki majd.
Azért egyébként nagyon jó a kérdés, mert azt is kitaláltam. Tehát én sokáig arra gondoltam, hogy nekem is meg kell csinálni.
Karboncello?
Így van, pontosan ezt akartam mondani. Hogy ugye valahogy kell majd szponzorázni ezt a projektemet, hogy megyek én a világ körül. Kitaláltam azt, hogy a Yamaha cégnek, ami tényleg van akkora, azt gondolom így, vállalkozás, hogy nyugodtan szponzorálhat egy ilyen jellegű, ráadásul világon mindenütt ugye árulják a termékeiket, tehát szponzorált egy ilyen utat, és ők csinálnak karboncellót, és akkor pont a Hornfognál...
Jó, hogy ez készül is ilyen.
Van, persze lehet, igen. Elektromos hát erősítéssel, de alapvetően karbon alapú cselló, hogy akkor a Hornfoknál én kikötöm magam a dekre, és játszok valami Paganinit, és akkor ez lesz annyira egyedi és teljesen őrült reklámérték, amiért...
És ez hol tart most ez az ötlet?
Hát az ötlet szintjén még természetes csak.
Különböző... Titok vagy elárulhatjuk majd?
Nem titok. Nem, de nem hiszem, hogy ezt bárki el akarná lopni ezt az ötletet, mert kell megfelelő szinten hülyének lenni, ahogy szokták mondani. Hogy...
És megfelelő biztonsággal elhajózni ott a Hornfok alatt, mert ott lehorgonyozni sem érdemes.
De ugye azért ott gondolom, és nem a csendes óceán közepén, hogy helikopterről lehet sem csinálni.
Jó, hát persze, mert ugye együtt a média személyiségként gondolkodsz, azért ez egy elég komplex gondolkodásmód, amit nálad már megismertünk, és hát nem pusztán zenészként és üzletemberként, és nem pusztán zenekar vezetőként, menedzserként működsz, hanem a médiában is jelen vagy, és ezért voltál most például, ha jól értettem az összefüggéseket a Vendéglóbon is. Úgyhogy, mint média szakember, arról beszél nekem, hogy született meg a gondolat, hogy te összeverbúválod azt a szombathelyi médiatársaságot, akik lejöttetek együtt, ott töltöttetek x napot, végigfilmeztetek, végigfotóztatok, végiginterjúztatok hajókat, embereket, és rajt után egyszer csak hús, már ott sem voltatok.
Amúgy mindenképpen ott lettem volna, tehát ha nem igaz, hogy 2008-ban és 2012-ben is valóban készítettem anyagokat a Vendéglób rajtról, de hát Szombathelyen is azért valószínűleg a Balaton közelsége miatt elég komoly vitorlázó társadalom létezik. És valamiért az elterjedt rólam, hogy ha Vendéglób, akkor az a Mérei Tamás, kell megkérdezni, és igazából ez egy születésnapi ajándékként indult, hogy megkerestek azzal, hogy azt szeretné a feleség a férjének prezentálni, hogy itt a Vendéglób rajtja körül egyetem megjelenik. És hogy ennyit tudott róla, hogy mit kell most csinálni. Úgyhogy innen indult, és aztán ennek is hírem ment, mert olyan személyiségek ők is, akiket sokan ismernek, és olyan munkát végeznek, mert az egyikük nagyon komoly fotóműhelyen rendelkezik a város főterén. Tehát egyszerűen egyik hozta a másikat, mindenki tudja a Vendéglóbot ezekben a körökben, de soha nem gondolta volna, hogy ez ennyire elérhető, hogy gyakorlatilag beülünk az autóba, elmegyünk és kész.
Jó, hát az a beülünk az autóba, és akkor 2000 kilométert végignyomunk, én ezt tudom, mert én végignyomtam egyedül oda-vissza, tehát ez azért párosban sem egyszerű. Végül megérkeztetek, és gyakorlatilag fölszívtatok mindent, mint a mesében a kis kakas. Azt mondnak, hogy mi az, ami most így már ugye harmadik hete van úton a mezőn, mi az, ami olyan módon leülepedett, hogy most már nem csak a heuréka élmény beszél belőled, hanem tényleg ami úgy leülepedett és élményként megmaradt.
Az az igazság, hogy ez az atmoszféra, amit mindenki elmondta, hogy fantasztikus, de az tényleg úgy van, hogy az ember vagy ott van, és azonnal érzi, és nem tudja elfelejteni. El lehet mondani számokkal, hogy de másfél millió ember volt ott három hét alatt.
Van fénykép, van fotó, videó, van hangja is van.
El lehet mondani, de azért számomra legalábbis az, hogy a ponton szeretek lenni a legtöbbet. Teljesen mindegy, hogy milyen napszak van. Szívem szerint ott tölteném a 24 órát egyébként ezekben a pillanatokban. Mert egyszerűen az ember nézegeti a hajókat, és elképzel, hogy egyrészt mekkora munka van benne, hogy az ott áll. Másrészt mekkora szellemi termék az, hogy a legutolsó, legalapróbb csavarig miért ott van ahol, és miért nem ott ahol a másiknak, és annak mi a filozófiája, és így tovább. Harmadrészt, hogy és akkor ebben a hajóban, ami az orrom előtt van, majd beül egy ember, és egyedül a szél által hajtva körbe vitorlázza a komplett bolygónkat, ráadásul versenyben, mindezt 3-4 hónap alatt, és elképzelem, hogy majd a csatornán, a rajtnapján kihajózik, és 300 ezer ember előtt, ismerve a rajt procedúrát, az ugye pár óráig tart, majd még mondjuk a kísérőhajók egy órán keresztül kísérik a mezőnyt, aztán kész, visszafordulnak, és mondjuk ők aznap délután 4-kor már az egy óra rajthoz képest egyedül lesznek.
És a kész. Horizontról is eltűnik.
Igen. Ez hátborzongató. És belegondolni, hogy és éjjel, nappal, 24 órán keresztül, hétről hétre, és eszméletlen, hogy mondjam, ez egy teljesítmény. Hát szokták mondani ezt a számomra kedves hasonlatot, hogy a Mount Everest csúcsán voltak több mint 4000-en, és a világőrbe több mint 600-an, és akkor vannak 72-en, akik meg egyedül úgy megkerülték a Földet, hogy kikötés és külső segítség igénybevetele nélkül, ami a vándéglop főszabálya. Na hát azért, amikor azt mondjuk, hogy 7,5 milliárdan élünk a Földön, és abból 72 ember csinált meg valamit, na ez megint csak egy hátborzongató tény számomra.
Mi mindenkinek örültünk, aki ott volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy végül is sokan voltunk, de nem vagytok sokan, akik ezt meg is tapasztalhatták, hogy a kihajózó csatornán kivonulva a hajókkal, és aztán ott mi történik odakint, ugye ti tudtatok szerezni hajóra is jegyet. Presszhajó volt igen. Végül, vagy nézőhajó
igen,
volt?
Igen, azért nagyon jól van megszervezve, azért azt nyilván mindenki gondolhatja, hogy ez egy több milliárdos üzlet, ez az egész Van de Globe szervezői oldalról is, és 1200 újságírót, aki a világon mindenhonnan ott van ezekben a napokban, ki kell szolgálni, ki is szolgálták maximálisan, és például hajót is tudnak, aki ügyes volt még időben, vagy volt segítsége, az hajóval kiviszik a rajtra.
Mit láttatok a hajóról, a pressz hajóról, milyen távolságban, hogy mozogtatok?
Pont a Rándihoz, hála Isten, nagyon közel voltunk, hála Isten a Rándi pont, ugye ki van jelölve egy zóna.
Reméljük, nem ti zavartátok be a hullámokat.
Nem, annyira nem, de vannak képek a rajt pillanatait követően. Tehát ezen a nyílt tengeri szakaszon, ugye van egy zóna, ami csak a versenyzőknek van fönntartva, az egyik oldalán a kis hajók, másik oldalán a nagy hajók. Na és ennek a zónának valahogy úgy fordult Nándi rajt előtt, hogy pont azon a felén jött el, hogy orrunk előtt.
Mintha tudta volna, hogy ott kell Mirei Tamás előtt elhajózni.
És hát akkor ugye, tehát, és közben ezek a hajók azért köröznek, elég virtuózan mennek, tehát egy ilyen balatoni hajó nagyságot kell elképzelni, de nem egy 20 csomóval. Tehát nem úgy, mint a Tihany
szántól. Már most a nézőhajóról
beszélünk. Nézőhajók, igen, nagyon jó, gyorsan tudnak menni. Annyira virtuózan közlekednek ezek a közönséghajók, vagy a újságíróhajók a versenyzőhajók körül, hogy képesek mondjuk a rajtot követően átmenni keresztbe a mezőny előtt.
Amit egyébként tilos.
Igen? Úgy, de teljesen? Tehát amikor
hát nem, egyrészt illetlen, másrészt azért megkapják a megfelelő instrukciót azok, akik regisztrálnak, hogy szeretnének részt venni, hogy mik a szabályok, meg hát van alapvetően egy hajózási szabály.
Ugye nyilván tisztes távolságra tőlük, tehát nem közvetlen előttük, és nyilván a rajt után már. Tehát nem előtte, én azt hiszem, hogy talán nem zavartunk senkit, csak egyre lettem figyelmes, hogy mondjuk ahogy haladunk, felénk ilyen mondjuk a PRB. Hát az azt jelenti, hogy előttük kellett, hogy legyünk. És azért ez is egy fantasztikus érzés, az ember ott látja azt a mezőnyt, akit aztán majd most 3 hónapon keresztül
a térképen látszik csak.
Követni, hogy amúgy szintén lenyűgöző része az ennek a versenynek, hogy mondjuk a Kerguelen szigeteknél, hogy az Indiai-óceán közepén van valaki, és föltölt egy videót, amit fél óra múlva az ember otthon megnéz a telefonján. Tehát, hogy idáig jutott a technika, ez csodálatos mind a két oldalról.
Hát nektek meg azt köszönjük, hogy ott voltatok, eljöttetek, és nálatok is a fényképezőgépeken és a jegyzett tömbökön és mindenhol nyoma maradt, hogy ott voltatok, úgyhogy hát olvastuk is, amit írtatok, és majd kérünk ehhez a beszélgetéshez tőletek egy olyan fotót, ahonnan ti láttátok a hajók sorsát rajt körül.
Jó, nagyon köszönöm.
Sok sikert a zenei pályádon, Tamás, hogy majd a honfok körül is muzsikálj egy kicsit, mert most próbáltam itt bekalibrálni, hogy mennyi dolgod lesz.
Andinak kívánok jó szelet, természetesen, és minél előbb érjen vissza.
Hát a minél előbbet mindig azzal szoktuk korrigálni, hogy az általa tervezett lehető legjobb idő.
Miután teljesítette a költ,
idő után, igen. És ne is legyen szüksége semmi máson gondolkodni, mint hogy rendesen, szépen körbe menni.
Így van, így legyen.
Köszönjük szépen.